Folytatjuk Mán Lendre Vazullal és Balla Gergellyel. A napkötöző kapcsán beszélgettünk, de egyébként a magáról a hangdomról is érdemes elég sokat beszélünk, mint ahogy az előbb is tettük. Egyrészt, hogy a napkötözőnek a dalairól szeretnék egy kicsit többet megtudni, meg arról, hogy mikor készül el, azt írjátok, hogy tavasszal. Az mit jelent?
Most abszolút a finisébe vagyunk az anyagnak, de nem akarjuk elkapkodni a megjelenést. Nekünk nincsen kiadónk, mindent magunknak csinálunk. Ennek megvannak a hátrányai, de az előnyei is, és az egyik előnye az például az, hogy akkor adhatunk ki egy dalt, amikor mi azt teljesen késznek érezzük, és korábban már volt ilyen, hogy magunkra helyeztünk nyomást, és végül azzal mentünk, és úgy, hogy még nem voltunk teljesen elégedettek a hanganyaggal, kiadtuk, de azóta ezt átgondoltuk, és az van bennünk, hogy most ez a néhány hét, vagy akár hónap, akár évtizedes távlatból már nem számít semmit, hogyha visszatekintünk, senki nem azt fogja nézni, hogy 2024 májusában vagy szeptemberében jelent meg az anyag, csak a dalok lesznek ott, azok viszont fennmaradnak remélhetőleg.
Szóval nincs ilyen FOMO érzés, még mindig nem jött ki. Nem,
illetve olyan szempontból tiszta lelkiismeretem, hogy egy nappal átéve ezen dolgozunk, szóval nyilván a határidők azok facilitálni tudják a munkát, és egy nyomást helyeznek az emberre, de azt érzem, hogy nekünk nincs feltétlenül szükségünk erre a külső nyomásra, mert amúgy is ezzel foglalkozunk, és ezt csináljuk.
Kivéve a Hangdom Live bemutatót, mert ott azért határidők vannak, és igen, ezt a fiúk hozták is.
Igen. Ott a kiadó szerepét az MZH adja. Vazul, még az előbb volt egy sztori, a zene alatt belekezdte, aztán mondtam, hogy inkább azt tartogasd.
Igen, ide. Korábban ugye Gergő megemlítette Ákost, aki a vizuális tartalmat készítette az új lemez a napkötözőhöz, vagyis az új lemezből lecsapódó videoklip csokorhoz. Ami azért is fontos, egy átkötő elem ugye ahhoz, hogy a korábban mi történt itt a Dómban. Székely Ákos korábban készített egy vizuális tartalmat, mi pedig nem egy mindennapi anyaghoz. Ugye itt meg kell emlékezzünk a sajnálatos módon múlt héten elhunyt Ötvös Péterre, akinek rengeteget köszönhetünk, mi is, mint zeneháza, és az egész magyar zenei közeg, meg nem csak a zene, nem csak a magyar, hanem a nemzetközi szcéna is. Ugye ő volt az, aki anno Karlheinz Stockhausennel együtt dolgozott, és jelen is volt az interjú első felében megemlített oszakai kiállításon, tehát 1970-ben, amikor a Hangdómot bemutatták Oszakában, ő volt az egyik improvizáló zenész Karlheinz Stockhausen mellett, akik három dimenzióban több mint 50 évvel ezelőtt szórták a hangokat. És itt egy másik fontos pillanat, vagyis információ, hogy ő pedig, neki egy ilyen ugródeszka volt Stockhausen való együttműködéshez, az 1967-ben, ha jól emlékszem, megírt mese darabja, ami egy ilyen kortárs elektronikus mű volt, amihez a narrátor, vagy a mesélő, akinek a hangját feldolgozta, az pedig Molnár Piroska. És ezt az anyagot itt tavaly mutattuk be, úgy, hogy ehhez vizuális anyagokat társítottunk. És a projekt, aminek keretében ez történt, pedig egy ilyen edu projekt. Mi nagyon támogatjuk azt, hogy különböző iskolákkal, különböző oktatási intézményekkel együttműködve itt lehetőséget biztosítsunk a tehetségeknek, hogy új dolgot hozzanak létre. Így jönnek létre együttműködések a MOME-val, a METU-val, a Zeneakadémiával, és tavaly is így volt, hogy a tanterv részeként a MOME meghirdette, hogy lehet jelentkezni a meséhez animációs filmet készíteni. És végén igazából 5 mese vizuális tartalom született, tehát 5 munkát mutattak be. Nem is tudtunk aztán dönteni, hogy melyiket mutassuk be, ezért most ma is még ez látható, és meg lehet nézni. Mind az 5-öt vetítjük. Tehát, hogy amúgy egymás után nem érdemes megnézni, mi is egy ilyen kicsit ilyen secret módon mutatjuk be őket, tehát keddenként mindig 2-t kiválasztunk, a néző nem tudja, hogy melyik 2-t, és azokat lehet megnézni egymás után. És a fontos dolog az, itt ugye Ötvös Péterre visszaugorva, hogy neki ez így az egész életét így egy ilyen körbe zárja, tehát hogy az, amivel elindult a nagyvilág felé, a Mese című dolog, itt a Hangdomban egy teljes 360 fokos kört ívet zárt be, és az hihetetlen, hogy tényleg már nagyon beteg volt itt a folyamat végén, de bejött és végignézte, és a bemutatón is ott volt, jelen volt, és támogatta ezeket a művészeket, ahol kitűnt Ákos, és akinek a kezen nyoma most ugye rátette magát teljes.
Gergő, ti hogy találkozottak Ákossal? Vagy mikor?
Egyik zenekartársam, Czako Kurel is, ő már ismerte korábban, szóval volt egy személyes kapcsolódás is, és ő a Sebőnek másik zenekari vagy szóló projektjéhez már csinált is videoklippet, és az is már nagyon tetszett nekünk, így amikor jött ez a lehetőség az MZH-val, és gondolkoztunk rajta, hogy kivel dolgozzunk együtt, akkor ő is ott volt a jelöltként ebben az egészben, és amikor megtudtuk, hogy már dolgozott is ezzel a technológiával, akkor meg egészen egyértelművé vált, mert azon túl, hogy ő letapogatja a daloknak a szimbólum rendszerét, és azt az érzésvilágát, amit mi képviselünk, és ezt már volt egy bizonyosságunk az elején, hogy szépen át tudja ültetni vizuális világban. Itt fontos beszélni, ami már eddig is elhangzott, hogy ez egy technikailag azért nem csak a hangterén, de a vizuális alkotás terén is egy nagy kihívás. Szóval ehhez egy speciális tudás és eszköztár szükséges. Nem csak úgy eszköztár, mint számítógép, meg szoftverek és programok, hanem mind képesség, hogy ez hogyan tudja kezelni az ember.
Tudod, miért érdekes, amit mondasz, mert eszembe jött az Ocean című klippetek, amiben ugye ifjabb Vidnyánszky Attila a főszereplő, és ott például semmi más nem láttunk, csak az ő arcát és az ő gesztusait egy sötét háttérrel, és közben azon gondolkodom, hogy a történetmesélésnek ez annyira fantasztikus formája, hogy itt már nekem semmi érzetem nincsen. Nyilván minden dalnak megvan az, hogy mit kíván, de szerinted melyik történetmesélési mód az, ami ma hamarabb eljuthat az emberekhez? Melyik az, amit ti preferáltok?
Igen, mi olyan szempontból egy önző projekt vagyunk, hogy nem szoktuk azt monitorozni és letapogatni, hogy az embereknél mi érvényesülhet jobban. Azért csináljuk ezeket, mert nekünk örömünk telik benne. Így amikor felmerül annak lehetőség, hogy egy adott dalhoz klip készüljön, akkor is azt nézzük, amit már korábban is mondtam, hogy tudunk-e egy olyan képi anyagot csinálni, amivel ha az kicsit túlzás is, talán, hogy egy kicsivel érvényesebb lesz az anyag, de valamivel több lesz, mint ami eddig csupán magában a dal volt. Általában nálunk, amit te is mondtál, például most az Ocean Clip, ott sincsen egy narratív szál, hanem inkább egy atmoszféra teremtés, egy világteremtés az, amivel megközelítjük ezeket az anyagokat, és ez igaz lesz a most készülő az MZH-sra teljesen, szóval az mindenképp ott ez volt a fő hívó szó, hogy atmoszférát teremtsünk, de a készülő klippekhez is így álltunk hozzá. Egy olyan klip lesz, aminél van egy konkrét narratív szál, amin végig megyünk majd.
Nekem amúgy a vizes klippek, bocsánat, hogy így leegyszerűsítem, de
még egyszer vizes?
Vizes klippek, igen.
Mert vérvizes.
Meg nem tudom mondani most, melyik klip volt az, amit láttam tőletek, és egy ilyen alámerülés lehet, hogy pont az, amiről te...
Vízből van.
Ja, így érted.
Becsei Hámiklós.
Igen. Tehát az volt az első, amikor így megláttam, hogy ezt így nagyon el tudom képzelni ide. Tehát a hangdomban... és ez egy tükörsima jég. Tehát itt dolgozni, amit a Gergő is mondott, hogy mind hangilag, mind vizuális fronton, ezért szeretünk olyanokkal is dolgozni, akik már valamennyire értik ezt az egészet, vagy máshonnan hoznak tapasztalatot, akár külföldről. De ez egy teljesen új helyszín. Tehát mindent le kell 20%-ára csökkenteni. Tehát, hogyha amit egy két dimenzióban látunk, általában, hogyha átmegy egy bogára a képernyőn, azt itt 20%-ra le kell lassítani, mert megőrülsz, hogy mindenhol az a sebesség, az információ mennyiség, amit látsz körben. Tehát, hogyha real-time mozog minden, akkor azt nem lehet követni. Tehát nagyon máshova kell helyezni a fókuszt is. És amiről előbb beszéltél, Gergő, hogy itt ez az atmoszféra, ez határozottan igaz a hangdom esetében is, mert ott ugye belemerülsz pontosan, tehát a vetítés az egészen a földig megy, benne ülsz a hangulatban, és ott, hogyha benne vagy egy ilyen vízben, nem sok minden történik, de csak egy lebegés, és mellette van ez az utatós merengő zene, az így már így mindent ad, tehát egy nagyon-nagyon más front.
Igen, én is remélem, hogy egy olyan erőteljes hatást ki tudunk váltani ezzel, és azt érzem, hogy én általában a dalszövegek és a dal kapcsán szoktam mondani ezt az analógiát, hogy ez két oszlop, ami így éppen dől el, de egymás hátának dőlnek, és megtartják egymást. És kicsit azt látom, hogy most itt a képpel és a hanggal történik ez a Magyar Zeneházában. Szóval itt vannak ezek a dalok, amik egy dőlő oszlopok, de ott van ez a nagyon erős vizuális alátámasztás, és ebből így lesz a gestalt pszichológiának az egyik fő mottója az, hogy az egész több, mint a részek összessége, és szerintem nekem is van egy belső hitem abba, hogy itt is talán valami ilyesmi történik, hogy ez így egyben az MZH-val, Székely Ákos munkájával, a mi dalainkkal, hogyha ezeket a részeket csak így egymás mellé tesszük, itt valami ezeknél nagyobb történik, és születik meg végső soron, ami maga a vetítés lesz.
És alapvetően koncentrikus, tehát a perspektíva is, amiben ülsz, igaz, hogy ismétlődnek itt az oszlopok körbe, de ez az érzés, ez hihetetlen. Igen. Nagyon más mondjuk amikor egy dramaturgiája, narratívája van egy sztorinak, például a Lengemeséket, mikor adaptáltuk, ugye gyerekeknek is készítünk tartalmakat, ott nagyon nehéz volt már, mert egy kétdimenziós felületre létrehozott tartalomnál, amikor elrepül a kis bogár, vagy a lengék ide-oda futkosnak, és történik a sztori, akkor mi történik a többi helyen egyszerre? És például szerencsénk volt, mert egy nádast raktunk így körbe, mert különböző szinteken, léjerekben vannak ezek az animációk, vagyis ezek a rajzok létrehozva. De itt pedig más volt a fókusz, és a másik, hogy a hang, amit te is mondtál, tehát nagyon hosszú folyamat, és ezt sokaknak beletörik a bicskájuk így a hosszú tesztelési folyamat alatt, ezt mindig így nyomatokisítani szeretnénk, akikkel együtt dolgozunk, hogy gyertek betesznél már az első alkalommal, vagy a második alkalommal, és onnantól kezdve üssük le egy év leőre, minden csütörtökön találkozzunk, ugye nyitvatartási időn túl, mert alapvetően 2-től vasárnapig 10-től 18 óráig, pénteken 20 óráig vagyunk nyitva, tehát amikor mi alkotunk, vagy létrehozunk valamit, és ez egy nagyon szűk mező, az vagy hajnal, vagy 18 órakor, és ott vannak a hangtechnikusaink, vizuálosaink, akik benn vannak, és éjszaka lehet dolgozni.
Igen, még húsvét hétfőnek a nagy részét is ott töltöttük most.
De ez kell egy, tehát ez meg kell találni azokat az alkotótársakat, akik erre alkalmasak, és ezt itt tudják hozni.
Én azt látom, hogy ez hihetetlen motiváló, tehát itt dolgozni. Tehát nem nehéz megtalálni őket, és tényleg nagyon sok megkeresés érkezik. Nekünk azt kell eldönteni, hogy mi az, amit tényleg érdemes belekezni, mert egy nagyon hosszú folyamatról van szó. Igen. És ezt mindig elmondom az alkotóknak is, hogy itt nem erről az egy live eseméről van szó, mert utána, ugye amikor bemutatunk egy anyagot, az bekerül a napi vetítések közé. Tehát nekünk körülbelül általában 20 perces anyagaink vannak, slotrendszerben játsszuk le őket, reggel 10:30-kor benyomjuk az első filmet, és aztán egymást váltják. Most körülbelül 13 tartalom megy minden nap, amiket így meg lehet nézni. És hogy ezt kiszámoljuk, mondjuk bekerül egy új tartalom, akkor reggel meg délután leadjuk egyszer-egyszer, ezt egy héten 6-szor, az már heti 12 alkalom, hogyha ezt egy hónapban az már 50, hogyha ezt egy fél évben az már 300, igen. És akkor mondjuk az év másik felében még mondjuk hozzá 150 alkalom, tehát ez azt jelenti, hogy 450 vetítés van egy évben, és akkor ezt szorozzuk be 40-nel, ennyi férőhely van. És ki az, aki képes ezeket a férőhelyeket megtölteni, és én nagyon remélem, de ez egy nagyon kísérleti pálya, hogy a Platón is ezt képes lesz rá. Ezért az első alkalom, hogy egy konkrét zenekarhoz nyúlunk, akik ugye a populáris zene területénről jönnek, tehát mindenképpen fontos, és szerintem ők most az égkövei ennek itt most Magyarországon, akikre a fiatalok, és akik ezt a műfajt szeretik, azok eljönnek és megnézik, nem csak azért, hanem a vizuál miatt is.
Egy picit szeretnék a napkötözőről beszélni, ugyanis ebből fogunk látni egy részletet a hangdomban, de nyilván nehéz lehetett az is, hogy kiszedni azt, ami nem odavaló, vagy amit úgy éreztetek, hogy még nem mutatnátok be. El tud készülni egy ilyen projekt úgy, hogy még a lemez nincs kész?
De ugye a lemeznek a kreatív része az már lezárul. Tehát, hogy mi már úgy választottuk ki ezt a négy dalt, hogy mi már láttuk, hogy mi lesz az egész, és itt annyi történt, hogy ezt a négy dalt priorizáltuk utána, és az idővonalon előrébb vettük, de amúgy, akik saját magunkat kuráltuk ebben a tekintetben, mi már láttuk az egész képet, amiből kiválasztottuk azt a négy dalt, és törekedtünk is arra, hogy kicsit ellentmondásosan fogalmazva, de egyszerre legyen egy homogén és egy eklektikus textúrája az egésznek. Tehát, hogy mi is a spektrumot, amit képvisel a zenénk, minél inkább lefedjük, és mutassunk ilyen dalt is, olyan dalt is, de ne az legyen a befogadó fejében, hogy te jó ég itt itt négy különböző zenekar által komponált művekről van szó. Tehát, hogy az egy izgalmas része volt, hogy, hogy melyik dalokat választjuk ki ehhez a projekthez.
Igen, és egy egységes művet, tehát ez, én nem úgy nézek rá, mint egy albumnak a extraktja, vagy hogy mondják, kiválasztott csokrát, mert hát össze is függenek.
Tehát. Igen, tehát egyben vannak folyatva a dalok itt tényleg tulajdonképpen, és vizuálisan is.
Mint egy dal lenne.
Igen, az egész. Egyik helyszín folyik a másikba, de ez egy 20 percnyi tömb igazából.
Konkrétan folyik.
Igen.
Szimbólumokkal sokat dolgoztok, ugye itt ennek a lemeznek a középpontjában a nap áll. Most miért pont ezt a szimbólumot választottátok?
Nem tudatos választás volt. Az előző lemez a partért kiáltó, ott a víz szimbóluma köré húzódtak fel a dalok, és ott is ugyanez történt, mint a napkötözőnél, hogy már javában az alkotói folyamat zajlott, amikor mondjuk a 7.-8. dalnál így le tudtam tapogatni ezt a mintázatot, és észrevettem, hogy igen, itt most nagyon a vízről van szó, ugyanez történt most is, hogy már ott volt egy dalcsokor, és akkor, amikor így egyszer ránéztem az egészre, láttam, hogy itt most nagyon a nap köré szerveződött minden. Annyit csavarodott a zenénk az előző anyaghoz képest, hogy szerintem sokkal súlyosabb lett, sokkal nehezebb lett, és a szövegek talán még, szövegekben még inkább megjelenik ez a misztikus felhang, és ehhez a nap, mint globális, vagy akár, azt nem mondom, hogy univerzális, mert nem akarom túl gondolni a helyünket a kozmoszban, szóval inkább azt mondom, hogy a mi kis buborékunkban, vagy legalábbis a Földön, kultúrától és kortól függetlenül mindig ott volt az emberekkel, és ott volt az emberek kifejezésmódjában. És ahogy látom, hogy a különböző hagyományok, hogy beszélnek a misztikus megtapasztalásról, a nap, mint szimbólum mindig előbukkan, néha más-más felhangokkal. Amivel én használom, az leginkább azt tudom mondani, tehát, hogy a legbelsőbb és a legfelsőbb lényegről és azonosságról szól nekem ez a lemez a napon keresztül.
Ez egy szép ékszó volt. Köszönöm szépen, hogy itt jártatok ma nálunk.
Köszönjük szépen.
Mándli Endre Vazullal, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályvezetőjével és Balla Gergellyel, a Platón Karataev frontemberével beszélgettünk itt a Zene a Házban rovatban. Ez volt mára a Szabad Esés. Köszi mindenkinek a figyelmet, a türelmet. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Czoller Andi nevében is elköszönök. Szép estét, szevasztok!